hova gyökerezik neked az, hogy játékvezető vagy? Van-e valami gyerekkori emléked, ahonnan ez indul, vagy mikor döntötted el, hogy játékvezetéssel is szeretnél foglalkozni?
Ezt 2007 nyarán döntöttem el, amikor a televízióban követtem a női labdarúgó világbajnokságot, amelyet Kínában rendeztek. Ezen a nyáron végignéztem a mérkőzéseket, és láttam, hogy a női mérkőzéseken női játékvezetők vannak, és én akkor rögtön megkérdeztem édesapámat, hogy hát ezt nem is tudtam, hogy vannak női játékvezetők, hogy én mindig csak a férfi kollégákkal találkoztam eddig, neki köszönhetően, meg férfi mérkőzésekre jártam kinézni ugye apukámat, meg a testvéremet, és hogy nem is tudtam, hogy vannak női játékvezetők is, és akkor apukám mondta, hogy de természetesen vannak, hogy itthon nálunk Magyarországon is van, a Gágyöngyi, a Kulcsákat és az Urbán Eszti voltak ekkoriban, és akkor én mondtam apukámnak, hogy amennyiben van rá lehetőség, és támogatnak, akkor szeretném a következő játékvezetői tanfolyamot megnézni és beiratkozni, és akkor így is lett, fél évvel később, 2007. decemberében indult a Budapesti Labdarúgó Szövetségben a játékvezetői tanfolyam, testvérem elkísért, beiratkoztunk, és 2008 márciusában levizsgáztam, és azóta töretlenül játékvezetőként működöm. Először nyilván alacsonyabb osztályú budapesti mérkőzéseken kezdtünk el gyakorolni, ifjúsági mérkőzéseken, gyerekmérkőzéseken, és akkor utána később kaptam lehetőséget felnőtt mérkőzéseken is tapasztalatot szerezni, kipróbálni magamat, és akkor így lépkedtem felfelé a ranglétrán, a budapesti első osztályig, majd onnan az országos keretig.
Képzés az mennyire volt számodra nehéz, vagy könnyű volt teljesítened, hogy mire gondoltál, mielőtt először elmentél beiratkozni, mennyire volt a számodra megterhelő?
Hát, ekkor 16 éves voltam, és emlékszem, hogy nagyon izgatott voltam, izgatottsággal töltött el, ugye, a többi kollégá mellett, ugye, azért túlnyomó részt a fiatalabbak közé tartoztam, tehát ott 16 éves kislányként az úgy kuriózum volt, akkoriban még kevesebb női játékvezető volt, mint mostanában. Igyekeztem helytállni, és minél gyorsabban, minél több mindent elsajátítani, eltanulni a rutinosabb kollégáktól, minél több mérkőzésen tapasztalatot szerezni, és igazából úgy emlékszem vissza, hogy nagyon élveztem az elejétől kezdve.
És hogyan fogadtak téged, arra hogy emlékszel? Tehát most itt hivatkozol a kollégákra, hogy próbáltál tanulni tőlük, ők szeretettel, barátsággal fogadtak?
Igen. Emlékszem, hogy lehetőséget kaptam alacsonyabb osztályú felnőtt mérkőzéseken gyakorolni, és én ezt mindig jobban élveztem, jobban szerettem, mert ugye ott nem egyedül voltam, hanem már nálam rutinosabb kollégákkal működtünk együtt, míg amíg elmentem és egyedül vezettem az ifjúsági meccseket, ugye ott egyedül voltam, és én így lettem igazából asszisztens, hogy én jobban élveztem, amikor a kollégákkal együtt mentünk csapatként, és akkor így ebbe az irányba indultam el.
Mesélj nekünk egy kicsit arról, amit említettél, hogy alsóbb osztályokból, meg gyerek, meg ifi meccsekből kezdődik el a tapasztalatszerzés, és aztán így fogalmaztál, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy magasabb osztályba is játékvezető legyél. Ez, ki dönti el, hogy ki megy egy meccsre, ki a játékvezető, aki megy, és hogy az a játékvezető, az mehet-e magasabb osztályba játékvezető?
Hát ugye, amikor elkezdtem a Budapesti Labdarúgó Szövetségben játékvezetőként működni, akkor ugye volt egy küldő, aki a küldésekért felelt, állítja össze a hétvégékre, hogy ki melyik mérkőzésre megy. Közben ugye vannak játékvezetői ellenőrök, akik figyelik a munkánkat, a teljesítményünket, értékelik, jelentéseket írnak, nyomon követik, hogy ki az, akiben látnak potenciált, ugye jövőre nézve, hogy akár magasabb osztályba is elérhet. Ennek sok aspektusa van, tehát sok mindent vizsgálnak, a fizikai teljesítményt, a mentális felkészültséget, a szabályalkalmazás, szabályismeretet, tehát hogy hogyan hozunk döntéseket a pályán, hogyan viselkedünk a pályán kívül, tehát hogy ez egy összetett dolog, és az olyan embereket, akikkel úgy látják, hogy érdemes foglalkozni, őket általában ilyen akadémiai képzés keretein belül ugye folyamatosan tovább tanítják, és készítik fel ezeket a játékvezetőket arra, hogy minél magasabb osztályba elérhessenek. Én ugye Budapesti Labdarúgó Szövetségbe jártam, hogyha ott elérsz a legmagasabb osztályba, akkor van minden vármegyén belül egy-két olyan tehetséges játékvezető, akit kiválasztanak arra, hogy az országos keretbe akár felkerülhessen. És akkor ugye ez egy ilyen hosszú rang, ranglétre, mert akkor az országos kereten belül is elkezdesz ugye felfele haladni MB3, MB2, MB1, és akkor a nemzetközi keretig. Szóval ez egy hosszú út, amíg az ember eljut a nemzetközi keretig, és nyilván a létszám az ugye, mert ugye az meghatározott, szóval nem mindenki juthat oda, csak tényleg az a pár ember, akit mind ezen szempontok által kiválasztanak, hogy meghívjanak a nemzetközi keretig, vagy keretbe. Szóval, hogy ez egy ilyen összetett út. Én 9 év alatt jutottam el a FIFA asszisztensi keretig. Úgyhogy ez nem egyik napról a másikra szokott lenni, de hát ugye ez úgy kezdődik, hogy levizsgázunk, utána elkezdünk működni ezeken a serdülő gyerekmérkőzéseken, elkezdünk utána ugye ifi mérkőzéseken, és akkor így a felnőtt mérkőzéseken, alacsonyabb osztály, akkor még úgy volt, hogy BLASZ 4, BLASZ 3, BLASZ 2, BLASZ 1, ugye az volt a budapesti első osztály, és akkor utána jött az országos keret. Szóval ez így működik, és mindenki ugyanott kezdi el, és attól függően, hogy kiben mennyi tehetség van, attól függően ugye lehet felfele lépkedni. Én a FIFA női asszisztensi keretnek az a nemzetközi asszisztensi keret. Engem oda besoroltak 2017-ben, azóta annak a keretnek a tagja vagyok.
De akkor ez azt jelenti, hogy nemzetközi mérkőzésekre is hívható vagy, és akkor ez a legteteje.
Igen. Tehát ez a legmagasabb osztály, igen. Igen, ez a legmagasabb keret, hogy így mondjam, igen.
És voltál is világbajnokságon, ugye? Jól
igen, emlékszem? Igen.
Mesélsz nekünk, igen, erről, voltam. Hogy ezt hogy élted meg?
Ja, a világbajnokság az egy több éves programnak a csúcs eseménye volt, vagy a kiteljesedése. 2020-ban kezdtem el készülni a világbajnokságra készítő programon belül, tehát behívtak egy ilyen programba, és akkor onnantól kezdve folyamatosan monitorozták minden nap az edzésmunkámat, a mérkőzéseimet, hogy hogyan készülök. Voltak utánpótlás tornák, amikre meghívtak, amin ugye folyamatosan ugyanúgy nézték a teljesítményünket, a fizikai állóképességünket, a szabályismeretünket, szóval mindent komplexen, és akkor ez egy ilyen bő keret volt, ami folyamatosan szűkült egyre jobban a világbajnoki keretig. Tehát a világbajnokság előtt fél évvel hirdették ki a végleges szűk keretet, hogy akkor ebből a nagy csoportból ki az, akiket kivisznek. Akkor ebbe sikerült benne maradni, és akkor így kerültem ki a világbajnokságra. De előtte voltam U17-es világbajnokságon, női Európa bajnokságon, felkészítő szeminárakon, szóval ez egy ilyen hosszabb, mire az ember egy világbajnokságra eljut.
Hagy hozzak be még egy történetet, én tulajdonképpen onnan ismertem meg a te nevedet, hogy azt olvastam egy cikkben néhány hónappal ezelőtt, hogy egy férfi NB1-es meccsen voltál asszisztens, és azt hiszem, ennek az volt a specialitás, hogy te voltál az első olyan női játékvezetői asszisztens, aki VAR meccsen asszisztáltál, de majd mondd el, hogy jól mondom, vagy nem, mert ez már nekem egy kicsit bonyolult volt. Jól mondom?
Igen, ugye most már videóbírós rendszer van Magyarországon a férfi első osztályban, és mióta ez van, azóta én voltam, de amúgy előttem 2009-ben és 2010-ben volt két másik hölgy is, a Kulcs Judit és a Makosné Pec Brigitta, akik asszisztáltak NB1-es mérkőzésen már. Szóval, hogyha így nézzük a történelmet, akkor én a harmadik vagyok. A videóbírós rendszerben igaz, hogy én voltam először, igen.
És azért hoztam ezt szóba, hogy szeretnék arról beszélni, hogy tedd meg, hogy elmondod, hogy ez hogy van a gyakorlatban, hogy ugye az világos, hogy a labdarúgáson belül van férfi csapat, női csapat, ott nincs vegyes csapat, úgymond.
Igen.
De a játékvezetőknél ez hogyan történik meg? Tehát, hogy hogyan kerülsz egy férfi meccsre, és hogy ilyen értelemben van-e előtted más út még a karrieredben, tehát láthatunk-e téged mondjuk nemzetközi férfi meccsen mondjuk majd játékvezetőnek?
Van az MLS játékvezetői bizottsága, és ugye ezen belül van a küldőbizottság, és ők jelölik az adott játékvezetőt egy adott mérkőzésre, ugye minden hétvégén. És ugye nyilván ez a keretbesorolástól, a teljesítménytől, ugye nagyon sok mindentől függ, hogy kit milyen mérkőzésre küldenek. És tavaly évben sikerült megadatott szerencsére, hogy 16 évnyi kemény munka után eljuthattam oda, hogy a férfi első osztályban debütálhattam, ami nekem karrierem eddig egyik csúcspontja volt, ugye nyilván a világbajnokság, meg az Európa-bajnokság, meg a BL mérkőzések mellett. Itthoni mérkőzések tekintetében ugye ez volt a legmagasabb szintű mérkőzés, amin működhettem. Szóval nekem ez nyilván ez egy nagyon nagy mérföldkő az életemben, meg úgymond a karrierem ki teljesedése volt, úgyhogy nagyon jó karácsonyi ajándék volt így a szezon zárásra, hogy ez megadatott. Úgyhogy igen, ez így van. Nyilván ehhez ugye kellett a sok évnyi befektetett munka, ugye, amit elmondtam, hogy világbajnoki program, itthoni mérkőzéseken való teljesítmény, előtte másodosztály mérkőzésekre jártam. mármint, hogy férfi másodosztályi mérkőzésekre, szóval, hogy folyamatosan monitoroztak, folyamatosan nézték a teljesítményemet, és úgy gondolta a küldő bizottság, hogy akkor alkalmas vagyok egy férfi első osztályú valós mérkőzés asszisztálására.
És akkor engedj meg egy-két ilyen bulvárosabbnak tűnő kérdés, de tényleg őszintén kíváncsi a véleményedre, és nem bulvárnak szánom, így, hogy van tapasztalatod férfi focistáknál való játékvezetősködés mellett, meg női focisták mellett is. Van-e különbség abban, hogy hogy játszanak a férfiak meg a nők? Tehát mondjuk lehet olyat mondani, hogy melyik nem a sportszerűbb a pályán, vagy melyik együttműködőbb a
játékvezetőkkel? Hát ez így azért nehéz, mert ez inkább mérkőzés függ, a nemektől függ. Tehát ez az adott mérkőzéstől függ. Ugye sok körülmény befolyásolja, hogy egy mérkőzés mennyire sportszerű, szóval ezt nem tudnám ez alapján minősíteni, hogy melyik sportszerű, melyik kevésbé. Nyilván vannak különbségek egy férfi mérkőzés, meg egy női mérkőzés között. A férfi első osztályú mérkőzésem, nyilván gyorsabb az iram, tehát, hogy többet kell futni, más a sebesség, gyorsabb a játék. Szóval, hogy most ezzel nem állul a kezem nagy titkot, de nyilván a női nemzetközi mérkőzéseken is például nagyon felkészülten kell kimennünk, és folyamatosan készülnünk kell, mert ott is olyan iram van, olyan gyorsaság, ami folyamatos edzésmunkát igényel, hogy ha meghívást kapunk egy nemzetközi női mérkőzésre, mondjuk például most voltunk Olaszországban a Kulcser Katalinna a női nemzetek ligáján, akkor ott olyan női top csapatoknak kell a mérkőzéseit levezetnünk, ami nagy fizikai igénybevétel és mentális felkészültséget is igényel, tehát hogy ez azért mondom, hogy ez mérkőzés függő, nem függő.
Oké, és mondjuk a szurkolók, tehát ha erre a férfi NB1-es meccsre gondolsz, ott hogyan fogadott az egész közeg? Érzel-e, vagy éreztél-e magad mögött valami mást, mint korábban? Hogyan fogadtak téged?
Hát megmondom őszintén, hogy a nézőkkel nem nagyon szoktam foglalkozni, főleg egy ilyen nagyobb stadionban, mint a Puskáson. Mi a Puskás Pancsó arénában volt a mérkőzésem, ott állt mögöttem pár száz ember, nem hallom, ugye a mérkőzésre fókuszálok, plusz ugye a fülemen van a headset, amin folyamatosan kommunikálunk, csak azt hallom, hogy van mögöttem egy valamilyen tömeg is, hogy buzdítják a csapatot, de nem igazán emlékszem semmi másra, mert egy teljesen más lélektana van annak, ahogy ott kimegy az ember, és a pályán van, és ott tényleg megszűnik a külvilág, és csak arra fókuszálunk, ami a pályán történik. Tehát az egy egész embert kíván, és 100%-os koncentrációt. Nyilván az egy más érzés, amikor vannak nézők, szurkolók, tehát hogy egy olyan stadionba jó érzés kimenni, ahol ott az energiák találkoznak, és energiát ad, és az az igazi futballérzés, az az igazi szépsége ugye ennek a sportnak, hogy kimegyünk egy olyan pályára, egy stadionba, ahol tényleg azt érezzük, hogy na, micsoda hangulat van, és hogy ezért dolgozunk egész héten, hogy az egész heti munkának ugye ez a kiteljesedése, hogy a mérkőzést levezetjük. De hogy így most ilyen konkrétumot nem tudok felhozni, hogy most ott mi volt, mert nem is emlékszem. Tényleg.
De biztos van olyan emléked nem játékvezetőként, hanem mondjuk amikor mesélted a beszélgetés elején, hogy családilag sokat jártál meccsre amúgy is.
Igen.
Biztos hallottál nem szép mondatokat, amiket a játékvezetők irányába kiabálnak a lelátóról a
ja, hát igen,
szurkolók.
De, igen, ilyesmit. Hát az mindig van, de ez inkább alacsonyabb osztályú mérkőzéseken jellemző, ugye ott halljuk meg, ott nincs sok néző, ugye, ha kimész egy mérkőzés vezetni, és egy-két ember folyamatosan kiabál, azt hallod, de amikor tömeg van, akkor azt nem hallod ki. Úgyhogy az más érzés. Én szeretem azt, hogyha minél több néző van, az ugye adrenalint ad. Úgyhogy én annak örülök, hogyha sokan szurkolnak, még ha nem is nekünk, hanem a csapatoknak, de az egy jó érzés kimenni egy olyan pályára, amit körülvesznek a nézők.
És ha életedben hallottál már feléd irányuló, rád vonatkozó, vagy a társaidra vonatkozó negatív megjegyzést, akkor azt el tudtad engedni? Tehát tudod magadat függetleníteni?
Ja, persze, igen. Hát ennyi év után, aki nem tudja, az már rég abba hagyta volna. Szóval tényleg valahogy ez így, hogy mondjam, ez így, tudom, hogy ezt így laikusként nehéz megérteni, de mi nekünk ott más feladatunk van, nem erre figyelünk, nem erre fókuszálunk, hogy a nézők mit kiabálnak, vagy mit mondanak. Szóval tényleg lehet ezt így mondani, de immunisak leszünk rá egyszerűen. Az évek alatt, aki ezt nem tanulja meg kezelni, vagy nem tudja helyén kezelni, az úgyis már alacsonyabb osztályba kiütközik, és előbb abba hagyja, mint hogy eljutna ilyen szintű mérkőzésekre.
Oké, ez lehet, hogy csak azért fontos nekem, csak hagyd magyarázzam meg, hogy miért feszegettem ennyire ezt a kérdést. Én a 4 éves kisfiammal járok NB2-es meccsekre, és szoktam szégyenkezni, amikor a körülöttünk ülők megjegyzéseket tesznek, vagy az ellenfél játékosaira, vagy a játékvezetőkre, és akkor én mindig mondom neki, hogy mi csak a saját csapatunknak szurkolunk, és nem másokat.
Hát igen, ez inkább gyerekkel veszélyes, aki ott a leláton is ezeket hallja. De ugye mi benne a pályán azért ebből kevesebbet érzékelünk. Persze, ha egy valaki van, aki hangosan kiabál, és csak a játékvezető szídja, azt meghalljuk, de hát most annak a véleményével szoktunk foglalkozni, akinek számít a véleménye. Szóval az az ellenőr a szakmai vélemény, és hogy aki megvette egyet, az azt mond, amit akar, a szíve joga.
Oké, okay, köszönöm, menjünk tovább. Az, hogy te nőként vagy játékvezető, az érte emiatt bármi pozitív vagy negatív a munkád során, és mondok egy dolgot, ami velem szembe jött az interneten, bizonyára ismered a Troll Foci nevű oldalt,
igen,
ahol azt nem tudom, hogy te szerepeltél már rajta, de láttam az elmúlt pár hónapban többször női játékvezetőről megosztott fényképet, ami hát gondolom ők pozitívnak szánták, hogy milyen jól néz ki ez a kedves játékvezető, jól néz ki a pályán, és milyen jó, hogy ő is ott van, de hogy nem tudom, hogy ezt a másik oldalról vajon így gondolja egy női játékvezető, hogy ez pozitív, hogyha megosztják az ő fényképét. Mondom még egyszer, nem tudom, hogy te szerepeltél, ez egy általános kérdés.
Hát én próbálom ezeket a dolgokat amúgy kizárni az életemből, szóval ugye ez távol áll a szakmától. Tehát, hogy ez nem egy szakmai kérdés, hogy mondjam, ennek nincs köze a szakmához, hogy milyen képet ki, hogy oszt meg rólunk. Én ezeket kizárom, szóval én szeretném, hogyha én csak a szakmai részére tudnék fókuszálni, az pedig ugye a pálya, a játékvezetés. Tehát igazából én ezeket nem is nézem, nem is foglalkozom ezzel, mert most nekem erre nincs befolyásom, hogy az emberek mivel foglalkoznak, mit osztanak meg, de arra van befolyásom, hogy én mit olvasok el, meg mi az, amire időt szánok, és én az ilyesmit azt kerülöm.
Ez akár egy életvezetési tanácsként is beillik, amit érdemes megfontolni mindannyiunknak, nekem is, hogy mit nézek a Facebookon. Akkor hagyj vigyem más irányba a beszélgetést. Van olyan élményed, amilyen legjobb meccs élmény, amint te közreműködtél, amit így a szívedben őrzöl, hogy ott jó volt játékvezetőnek lenni, és az ilyen top pillanat?
Hát ilyen több is van azért. Hát persze természetesen az NB1-es mérkőzéshez ez mindent überelt a magyarországi meccseimet illetően, tehát ugye ez volt valahol volt legnagyobb élménye, mind ugye a stadion, a körítés, a hangulat, az, hogy videóbírós mérkőzés, az, hogy NB1-es mérkőzés, tehát, hogy tényleg ez tényleg, hogy ez megadatott, és hogy ezért dolgoztam 16 éven keresztül, és sikerült, és összejött, és jól sikerült ez a mérkőzés, ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, és nagyon boldogan jöttem el aznap a pályáról. De ezen kívül is természetesen sok mérkőzésem volt, ami ilyen boldogsággal töltött el, kezdve a legelső hivatalos videóbírós mérkőzésem, ami egy női bajnokok ligája elődöntő volt, a Wolfsburg játszott a Barcelonával, ez 2022-ben volt. Akkor ezután 2 hónappal jutottam ki az első női Európa bajnokságra Angliába, az én első női Európa a bajnokságomra Angliába, és ott 2 csoportmeccs mérkőzésen volt lehetőségem működni, majd ezután az első U17-es világbajnokságom Indiában, tehát hogy ott elődöntőben kaptam szerepet ismét, szóval ezek mind olyan élmények, folyamatosan ezután jött ugye a világbajnokság, ahol a legjobb 16 közé jutásért telt ház, az a 75 ezer fő stadionban asszisztálhattam a Ausztrália-Dánia mérkőzésen, ugye hát nyilván iszonyat nagy felhajtás volt teli stadion, ameddig láttam emberek, mert hát ugye a hazai csapatnak a mérkőzésén működhettem, ami ugye hatalmas élmény volt, már ugye egyenes kieséses szakaszban, szóval ezek mind olyan élmények, amiket sose felejtek el, de akárha csak azt nézem, hogy 2 héttel ezelőtt az Olaszország Velsz női nemzetek ligája mérkőzésen működhettem a Kulcsár Katalinnal. Tényleg mindegyik ilyen mérkőzés az úgy önmagában egy élmény. Úgyhogy hát, elég hosszú a lista szerencsére ezekből most már, úgyhogy emögött munka van, amit ugye nem látnak az emberek, hogy mi is minden nap edzünk, elemezzük a mérkőzéseket, tanuljuk a szabályokat, tanuljuk az új szabályokat, folyamatosan nézzük a videoklipeket, mert egymás meccséből, egymás mérkőzéséből is tanulunk, egymás hibáiból, a saját hibáinkból, mindenből folyamatosan tanulunk, hogy a következő mérkőzést még jobban tudjuk levezetni, vagy még jobban asszisztálni, tehát igazából ezek fontos dolgok.
Most nagyon sok olyan dolgot mondtál, vagy többet, amire még szeretnék rákérdezni, de ennek a kérdésemnek van egy párja, a legjobb élmény. Nem feltétlenül a legrosszabb élményt akarom kérdezni, de mondjuk olyan nehéz pillanatra emlékszel, amikor nehéz volt döntést hozni, jelez, ne jelez, mit jelez? Van-e, amikor tépődik?
Ilyen pillanat minden mérkőzésre van. Tehát olyan döntés, amikor nem vagyunk valamiben 100%-ig biztosak, szerintem olyan minden mérkőzésem van, mert nagyon sok döntést kell meghoznunk 90 perc alatt, és hogy egyszerűen ilyen az ember, hogy nem tudsz mindig 100%-ig biztosani mindenben, de ugye erre törekednünk kell a legkisebb hibával vezetni a mérkőzést, a legnagyobb döntéspontossággal, és hogy nyilván ezért igényel 90 percig maximális fókuszt és koncentráltságot a mi munkánk, de ilyen minden mérkőzésem van, tehát én akkor rosszul érzem magamat, hogyha egy bedobást nem látok teljesen biztosra, mert én akkor érzem jól magamat, ha teljesen biztos vagyok a döntésemben és a munkámban, és hogy tutira a legjobb döntést hozzam meg minden egyes szituációban, de persze meg ugye ez is mérkőzés, ugye vannak könnyebb mérkőzések, vannak nehezebb mérkőzések, van, amikor több döntést kell meghozom 90 perc alatt, valamikor fele annyit, valamikor könnyű döntéseket kell, ami nagyon egyértelmű, mondjuk például a leseknél most egy méteres lest, azt könnyű eldönteni, mert azt könnyen látom, de amikor centikről, milliméterekről, vagy egy vonalakról beszélünk, akkor azok nyilván stresszes pillanatok, nehéz pillanatok, mert a másodperc töredéke alatt változik a szituáció, és nekünk a másodperc töredéke alatt kell jó döntést hozni egy nehéz kiélezett helyzetben, ami nem egyértelmű, akár még kamerakép alapján se, ugye ezt folyamatosan látjuk a tévében, aki követ futballmérkőzéseket ugye televízión keresztül, látja, hogy néha egyszerűen a technika igazolja, vagy nem igazolja, hogy a pályán hozott döntés jó, de hogy egyszerűen mennyire nehéz döntéseket kell szabad szemmel, mozgó szituációkban, emberi hibahatáron belül eldöntenünk, és hogy ez tényleg nagyon nehéz szakma, meg ebben nagyon sok kihívás van, és hogy igazából nekünk erre kell törekedni, hogy a technika segítségével, de ha lehet, akkor minél kevésbé kelljen ugye a technika segítségét használnunk, saját szemünkkel jó döntést tudjunk nehéz kielezett helyzetekbe hozni, de hát természetesen nem mindig sajnos össze, akárhogy törekszünk, de ezért dolgozunk, hogy ez sikerüljen, és minél kevésbé kell a technikának korrigálnia az emberi tévedés, de hát sajnos, vagy nem sajnos, hát ez természetes, hogy persze természetesen néha muszáj, mert tényleg vannak olyan szabad szemmel nem látható lesdöntések, szituációk, amiket egyszerűen nem lehet szabad szemmel egy 5 milliméteres lest, vagy nem lest eldönteni.
Volt-e már veled olyan, hogy mondjuk rossz döntést hoztál, ami később derült ki, mérkőzés után mondjuk, visszanézted, mondta valaki, nem tudom, elemeztétek ilyesmi, nem tudom, ez pontosan hogy történik, esetleg ezt is mondd el, és ha volt ilyen, akkor ezt hogy lehet elviselni, feldolgozni? Abból, ahogy beszélsz, úgy tűnik, hogy te nagyon maximalista vagy, mindig 101%-on szeretnél teljesíteni. Ha nem sikerül,
hát
azon hogy mész túl?
Hát nehezen, akkor az első egy-két éjszakám az álmatlan, mert az embert nyilván belülről ugye őrli, frusztrálja, visszanézem, mit ronthattam el, keresem, hogy először is azt keresem, hogy mit csináltam rosszul, amiért nem tudtam a jó döntést meghozni, mindig van valami oka. Rossz helyezkedés, pillanatnyi koncentrációvesztés, rossz kommunikáció, valami oka van. Ha minden stimmel és mégis rossz döntést hoztam, akkor is próbálok arra törekedni, hogy legközelebb hasonló szituáció van, mert két ugyanolyan szituáció nincsen, de hasonló van, jó döntést tudjak hozni, és ugye ehhez kell az, hogy visszanézzük a mérkőzéseinket, elemezzük, átnézzük, és utána úgy az ember megemészti, és jön a következő mérkőzés, mire jön a következő mérkőzés, addigra az előző mérkőzést azt el kell felejteni, félre kell tenni, és csak a következő mérkőzésre lehet koncentrálni, mert jönnek a következő szituációk, és ugye, ha az ember leragad az előző mérkőzésen egy adott hibánál, akkor nem tud a következő mérkőzésen 100%-os teljesítmény nyújtani, és akkor az mit van maga után? Újabb hibát. Szóval nyilván ehhez kell az évek munkája, meg a gyakorlatszerzés, hogy ugye ezt hogyan kezeljük magunkba, hogyan dolgozzuk fel a kudarc élményt, nevet, ugye ez egy kudarc, hogyha valami hibát vétünk, viszont jön a következő mérkőzés, ahol újra 0. perctől 90-ig maximális munkát kell hozni, és az nem fér bele, hogy az ember még azon rágódik, hogy az előző mérkőzésen mit hogy rontott el, az addigra már le kell zárni. le kell vonni a következtetést, a következményeket feldolgozni, és helyén kezelni, és a tanulságot magunkkal vinni a következő mérkőzésre, hogy ott már még egyszer ugyanazt a hibát ne kövessük el.
Ez is kicsit olyan, mint a bekiabálások kezelése, hogyha ezt valaki nem tudja alsóbb osztályban megszokni, hogyha hibázik, akkor azon túl kell endülni, hogy akkor el se jut
nem,
már
szerintem ez
osztályra.
Más, ez szerintem inkább az önfejlesztés kérdése, tehát ez tanulni kell, ez gyakorolni kell, ez tapasztalattal jön, ez egy olyan dolog, amit én befolyásolok, az, hogy ki mit kiabál be, arra nincs ráhatásom, az nem az én, hogy mondjam, az egy rajtam kívülálló dolog, de az, hogy én hogyan dolgozok a pályán, hogy hogyan működöm, hogy hogyan lépek túl egy kudarcon, hogy hogyan dolgozok fel egy rossz élményt, az rajtam múlik. Tehát az én hatásköröm. Azt tudom befolyásolni, azon tudok dolgozni. Rajtam kívülálló dolgokon, arra ugye nincs ráhatásom. Azért is próbálom ugye azt kizárni, de az, ami rajtam múlik, hogy én mit teszek, mert én mit hogy csinálok, én hogyan fejlődök egyik mérkőzésről a másikra, én hogyan viszem magammal egy adott hibából a tanulságot, az múlik rajtam, tehát ugye azért tudok tenni, azon tudok dolgozni.
Oké. Visszaugorva, még említetted itt az előbb, hogy sokat készültök játékvezetők.
Igen.
És hogy erről sokat nem tudunk mi laikusok. Tedd meg, hogy elmondod,
igen,
hogy hogyan néz ki egy heted, amíg eljutsz oda, hogy a hétvégén mérkőzést vezetsz, hogy milyen felkészülési folyamat,
igen,
akkor mennyit kell edzeni például egy játékvezetőnek?
Hát ugye, mivel én benne vagyok a FIFA-nál a következő női VB program, ami 2027 nyarán lesz Brazíliába, illetve most ugye a női Európa-bajnokságra készülünk, ami Svájcban lesz. Tehát ugye EB programban is azért elég szigorú edzés tervet kell követnem, szóval egy héten egy szabad napom van, amikor nem kell edzenem. Az összes többi igen. És ugye ez a mérkőzéstől függ, hogy melyik nap milyen edzést kell csinálnom. Amiben most nem mennék bele, mert ez elég részletes, de az a lényeg, hogy több típusú edzést kell megcsinálni, fel van építve, ugye küldik nekünk az edzésterveket, az edzésprogramot, polár óránk van, ezzel ugye igazoljuk, hogy megcsináltuk az adott edzéseket, ezeket az adatokat fel kell tölteni egy online platformra, ugye ott tudják nézni az edzőink, mind az MLS-es edző, mind a FIFA-nál az edző, mind az UEFA-nál az edző, hogy ki milyen edzés munkát csinál, ezen kívül ugye kapjuk itthon Magyarországon a mérkőzéseket, külföldön a mérkőzéseket, és ugye minden mérkőzésünket figyelnek. Ugye itthon a magyar ellenőrök, külföldön a külföldi ellenőrök, és minden mérkőzésről ellenőri jelentés készül, osztályzatot kapunk részletes elemzéssel, ahol leírják, hogy mit csinálhatunk jól, és mit nem. Ugye ebből az egészből adódik össze a végén a teljesítmény. Tehát, hogy igazából mi folyamatosan monitorozva vagyunk, mind itthon, mind külföldön egyaránt, és ettől függ, hogy milyen mérkőzésekre kapunk meghívást itthon is, és külföldön is.
Oké, és egy másik dolog, amit említettél pár perccel ezelőtt, a felkészülési részen mondtad, hogy az új szabályokat is követni kell.
Hát igazából csak annyi, hogy a szabályok folyamatosan néha kicsit változnak. Tehát minden fél évben szabálytesztet írunk az edzőtáborba, akkor ugye teszteket kell teljesítenünk, írásbeli teszteket, videóbírós protokolltesztet, illetve fizikai tesztet. Szóval minden fél évben van egy 4 vagy 5 napos továbbképzés, ahol ezeket a teszteket folyamatosan újra és újra kell csinálnunk, és mindig ugye a legfrissebb szabályok szerint. Emellett, hogyha külföldi tornára meghívnak, akkor ott is folyamatosan fizikai teszteket kell teljesíteni, tehát ha meghívnak egy külföldi tornának, az úgy kezdődik, hogy az első pár nap egy úgynevezett szeminárhét, ahol tesztelnek. De nem csak fizikai teszt, nem csak elméleti, hanem mindenféle a súlymérés, akkor hogy kinek milyen a zsírszázaléka, meg egyéb tesztek, tehát milyen hajlékonyak vagyunk, akkor ugye milyen a vágyzone rendszerünk, ilyen core stability feladatokat kell csinálnunk időre. Szóval, ja, elég komplex, és ezeket folyamatosan ugye teljesítenünk kell, és mindig összehasonlítják az előző, legutóbbi eredményekkel, és ugye így követik nyomon, hogy ki milyen irányba fejlődik, vagy esetleg romlik. De hát ugye nyilván azt keresik, hogy fejlődjünk, vagy legalább tartsuk a szintet, amit ugye hozni kell.
Picit eltávolodva a részletektől, mit jelent neked a labdarúgás, és mit jelent neked az, hogy játékvezető lehetsz?
Hát én nekem, ez a mindennapjaim, tehát hogy ez az egész életem. Mióta az eszemet tudom, a labdarúgás benne van az életemben, minden napi szinten, ugye a családomnak köszönhetően. Először édesapám miatt, ugye utána a testvérem miatt, de a sport amúgy is, mert anyukám is kézilabdázott, szóval így nőttem föl, úgyhogy én nekem ez az egész életem a foci körül zajlik, tényleg mióta csak emlékeim vannak. Úgyhogy hát igazából én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és amit nem érzek munkának. Tehát, hogy ezt így tudom, hogy ilyen kliséként hangzik, de hogy én nekem ez nekem nem az az érzésem, hogy ez egy munka, hanem ez a hobbim is, de nem hobbi, mert ez több, mint egy hobbi, de hogy ez nehéz megfogalmazni. Szóval szerintem azok az emberek, akik azzal foglalkozhatnak mindennapjaiban, ami boldogsággal töltik el, és kiteljesedés érzését nyújtják, azok szerencsések.
Te annak érzed magad?
Én igen. Én minden egyes alkalommal, amikor kimegyek edzeni, vagy mérkőzéseket vezetek, úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, ami boldogsággal tölt el.